Ha nem bánjátok, akkor folytassuk ott, ahol múlt héten abba hagytuk, és röviden foglaljuk össze, hogy miről is beszéltünk, és ahhoz, hogy ezt is meg tudjuk tenni, előbb imádkozzunk. Mindenható Úristen, Te vagy a dicsőség Atya, az örökké való Isten, aki mindent teremtettél, tőled vannak, és általad és érted mind a dolgok ezen a világon. Örökké való Isten, aki a magasságban laksz, Szent Isten, minden irgalom és minden kegyelem Istene. Köszönjük. Szeretnénk látni téged ma. Szeretnénk, ha te szólnál hozzánk. És valójában sokkal többre van szükségünk, mint információra. Valójában rád van szükségünk. Egyszerűen ne maradj távol tőlünk. Tölts be minket. Húzodj közel hozzánk, amennyire csak lehet. És taníts minket arra, hogy ne utasítsunk vissza téged. Taníts minket arra, hogyan engedhetünk igazán közel magunkhoz. Taníts arra, hogyan nézzünk rád, hogyan gondolkozzunk veled. Hogyan fogadjuk el a szeretetedet. De ez néha nem egyszerű. Néha a sebeinkben nézünk rád, és azt a rosszat feltételezzük rólad, amit eddig kaptunk a világtól, emberektől. És közben te nem ilyen vagy. Szeretnénk látni téged, Uram, olyannak, amilyen valóban vagy. Nem láttunk még ilyen szeretetet. Nem láttunk még ilyen jellemet, mint a tiéd. Te kell, hogy megmutasd magad. Úgyhogy köszönjük, Uram. És kérünk, hogy elevenítsd meg ezeket az igéket. Te leplezd le előttünk mindazt, amiről beszél. Jézus, ez az imánk. Te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Egy Sámuel 18-ból olvastunk. Öt. És Dávid harcba indult. Sikerrel járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul, tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. És amiről múlt héten beszéltünk, az nagyon röviden egy nagyon jól induló sikersztori. Saul, Izrael első királya, egy daliás, jóképű, magas, sikeres férfi, aki egy kissé bizonytalan. A karrierének az elején Istennel jár, és győzelmeket arat, de aztán felülkerekedik rajta a saját jelleme, a saját hozzáállása. Láttuk a történetéből, hogy egy kicsit befelé forduló ember, aki önmagára néz, önmagához viszonyítja a környezetét, önmagát a környezete alapján ítéli meg. A viszonyítási alapja nem Isten, hanem a körülményei, az, amit maga körül lát, megtapasztal. A második, amit láttunk róla, hogy tetszeni akar az embereknek. Egy olyan valaki, aki az alapján vonja le a saját én képét, hogy mit mondanak mások. És tudjuk, hogy az embereknek való tetszeni akarás milyen nagy csapda. Ha összehasonlítom magam valaki mással, mindenképpen rossz eredményre jutok. Vagy jobbnak tartom magam a másiknál, és büszke leszek, vagy rosszabbnak, és önvádban, illetve egy rossz énképben élek. Mind a kettő tévedés. És ráadásul megvan az a képességünk, hogyha valaki mással hasonlítom össze magam, akkor attól függ, hogy milyen az alaphozzáállásod, hogyha alapvetően büszke, gőgös ember vagy, akkor mindenkiben megtalálod a hibát, és az emberek hibáihoz méred magad. Én ezt a hibát sose követném el. Én ilyet sose csinálnék. Ha, milyen ciki, hogy te ilyet teszel. És én mennyivel jobb vagyok ennél. Ha rossz az én képed, akkor azonnal megtalálod mindenkinek a legerősebb oldalát. Körülnézel egy csoporton, és mindenkiben meglátod a legnagyszerűbbet benne, és mindenkinek a nagyszerűségéhez méred magad. Miközben az az ember, akihez hasonlítottad magad, ugyanolyan gyarló, mint te, csak van egy szerencsés tulajdonsága, amit te kibögtél, és ahhoz hasonlítottad magad. Úgyhogy ez a módszer mindenképpen egy hibához vezet, de a legrosszabb az benne, hogy félelmetesen manipulatív. Az a pillanat, ahogy egy ember elkezd arra vágyni, hogy megfeleljen a körülötte lévő embereknek, azonnal elveszi a szabadságát, azonnal egy olyan kényszerpályára állítja, ahol a valós vagy vélt elvárások irányítják az életét Isten helyett. És ez egy első hallásra nem is hangzik rosszul. Miért? Hogy éljek másképp? Ne viccelj, Sanyi. Hát egy társadalomban élünk, hát még jó, hogy meg akarok felelni a környezetemnek. És nem. Ha szeretnétek erről egy pár szót még válthatunk, valaki írja fel egy sajtpapírra, hogy embereknek való tetszeni akarás, megfelelni a társadalmi elvárásoknak, hogy néz ez ki, de most menjünk tovább. A harmadik dolog Saullal kapcsolatban... Mi volt a harmadik dolog? Mi volt a harmadik? Péter?
Az volt a harmadik, hogy mikor kiválasztott egy jó vezetőt, aki nem...
Az volt a következmény. De mi volt a három hozzáállásbeli hibája? Az első az volt, hogy befelé forduló volt, önmagára nézett, a második, hogy embereknek akart tetszeni, és volt egy harmadik. Nem, az is egy esemény volt, az is csak következménye ennek. Így volt, igen, de a... Önző volt. Így volt, nagyon, szerintem lehet ez. Önző volt, hatalomvágy mozgatta az életét. Birtokolni akart, tulajdonolni dolgokat. Ez volt a stabilitása. Az volt a biztonsága, amit birtokolt. Az volt a biztonsága, amit magáinak tudhatott. Egy önző ember volt, aki természetes javakba vetette a bizalmát. És nem feltétlenül a vagyongyarapításra kell itt gondolni, hanem természetes jószágnak számít, nem tudom, jó kifejezése ez, az is, hogyha ha emberi erőben bízok, mondjuk a saját teljesítményemben. Én egy nagyszerű király vagyok, mert nagyon jó vezető vagyok, nagyon jó szervező képességem van, nagyon jó a megjelenésem, tiszta politikus alkat vagyok, és ezért vagyok nagyon jó király. A bizalmamat természeti erőforrásokba vetem, és hozzákötöm magam ezekhez. Mivel a sikerem, az életem eredménye azon múlik, hogy ezeket a természetes erőforrásokat birtoklom, ezért muszáj ragaszkodnom hozzájuk. Amint valami fenyegetni kezdi ezeket, az egzisztenciám, az életem válik válságossá. Tehát én eddig azért voltam egy nagyszerű ember, mert én voltam a legügyesebb mindenki között. És most egyszer csak kiderül, hogy van nálam ügyesebb. Ez nem azt jelenti, hogy hát hajrá, van egy nálam jobb, hanem azt jelenti, hogy az én azonosságom, az én öntudatom, az én teljes biztonságom kérdőjeleződik meg. Nem tudom, értitek ezt a... Ha egy sámli nálok, és a sámlit elkezdik kivenni alólam, akkor az zavarni kezd. Ha a sámli csak ott van mellettem, akkor elviheted, még örülök is, hogy segíthettem vele. Saul rajta állt a sámlián. Tehát ez a három dolog volt akkor. Hogy önközpontú volt, embereknek akart tetszeni, és hogy egy önző módon ragaszkodva, birtokolva természetes javakba vetette a bizalmát. Most, amit itt elolvastunk verset, az arról szólt, hogy Isten Dávid személyében küldött Saul életébe egy nagyszerű embert, aki igazából megoldotta Saul problémáját. Megölte Góliátot, Dávid révén győzelmet arattak a legnagyobb ellenségük, a filiszteusok felett. Dávid egy alázatos, megtört, teljesen lojális ember, ahogy később itt végigolvassuk Sámuel első könyvét, látjuk, hogy Dávidnak esze ágában sem volt bármilyen hatalomra jutni, bármit elvenni Sautól, bármilyen szinten megkárosítani Sautól. Egyetlen egy dolgot akart, megtiszteltetésnek érezte, hogy szolgálhatja a királyt, de leginkább, tehát ami Dávidot mozgatta, az, hogy ő Isten nevében, Isten dicsőségére teszi azt, amire úgy érzi, hogy Isten elhívta. És úgy érezte, hogy megölheti Góliátot, és ez az úgy érezte, ez nem egy ilyen emocionális, hanem egy Isten előtt imában, megfontolásban, odafigyelésben arra jutott, hogy ő ezt meg tudja tenni, és meg is ölte. És aztán ugyanígy volt a király mellett, amikor a sereg élén kivonult és bevonult, és győzelmeket aratott, ezt is Isten nevében tette, ő nem a saját országát, a saját királyságát, a saját dicsőségét építette, ő egy valódi szolga volt. Fenyegető ember egy ilyen? Ha a te életedbe egyszer csak szegődne egy menedzser, aki azt mondaná, hogy figyelj, abszolút, az a meggyőződésem, hogy Isten arra hívott el, hogy neked segítsek, és elkezdené felépíteni az életedet, a vállalkozásodat, nem tudom, egy jobb kezet kapnál, aki tízszer jobban csinál mindent, mint te, de neked csinálná egy olyan hozzáállással, mint Dávid, akkor te mit szólnál ehhez? Halleluja, ez jó lenne ez? Totális sikersztori, és itt ezt olvastam, ugye? Ezért a harcosok élére állította őt Saul, mert látta, hogy jól megy, és aztán tetszett az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. Totális siker. Úgy értem, mindenki hurrázik. És aztán amiről igazából beszélni akarunk, hogy hogyan romlott el ez a kép. És a folytatást olvassuk. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid, 6. vers, a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan, háromhúrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert! Saul kihúzza magát. Igen. Megöltem 1000-et. Dávid meg 10000 embert, és Saul arcáról lehervad a mosoly. Úristen, a sámlimat megfogták, és így cak, kirántották a lábom alól. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta, Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak, még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Hoppá, probléma van. Honnan jön a probléma? Mi a forrása? Saul szívéből. És erről beszéltünk múlt órán, hogy nagyon sok probléma nem kívülről jön, hanem a mi szívünkből. Nagyon sok helyzetet az életünkben nem Isten ront el, nem a démonok rontanak el, nem ő ront el, hanem én rontok el. Az én szívemben van meg az a képesség, hogy szétrugdossam azt a homokvárat, amit eddig építettem. Hogy a saját kezemmel romboljam le azt, ami drága nekem. Hogy a saját kezemmel tegyem tönkre azt, amit amúgy védenem kellett volna. Megvan bennünk a képesség arra, hogy önpusztítóvá váljunk. Ön is közveszélyessé. Ez egy nagyon építő üzenet lesz. Miért építő? Azért, mert ez az üzenet nem újdonság nekünk. Ez az evangélium üzenete. Az evangélium üzenete elválaszthatatlan a kereszttől. Az evangélium nem egy liberális, humanista, emberi jóságot felemelő és magasztaló üzenet. Nem. Egyszerűen nem igaz. Ha abból indulunk ki, hogy mi emberek önmagunkban jók vagyunk, csak egy kicsit igyekeznünk kell, akkor zsákutcába jutunk. Az igyekvésünk nem képes megváltoztatni az alaptermészetünket. A szívünk, a legbelsőbb motivációink torzulásait nem képes kiegyenesíteni. Egy pillanatra lapozzunk Jeremiás 17-hez, ahol Isten a szívünkről beszél, és a szívünk állapotát mutatja meg nekünk. És ez egy olyan kijelentés az emberi szívről, amelyet azt hiszem, hogy a modern ember nehezen fogad el. Talán csak egy gyors definíció. Mégiscsak lesz itt óra, mindjárt jönnek. A szív az emberi szándékok, motivációk, gondolatok, indítatások legbelső forrása. A szív az a része a lelkednek, a lényednek, amely valójában mozgat téged. Amikor mondasz valamit, és utána azon tűnődsz, hogy miért mondtam, akkor annak a legvégső forrása az a szívben van, ott legbelül. És nagyon érdekes a megállapítás, amit itt mindjárt olvasni fogunk, hogy amikor te itt fönt csinálsz valamit, nagyon sokszor nem is bírod végigkövetni az ok-okozati láncot a legvégső motivációig. Mert a szív legbelső szándéka annyira el van rejtve a tudatos éned előtt, hogy nem is bírod kisilabizálni. Ugye a modern pszichológia ezzel próbálkozik, analízissel, megpróbál rájönni, gyerekkorodban a apukád rád kiáltott, anyukád leejtett, és beütötted a fejedet, és ez az élmény olyan traumaként rögzült benned, amely trauma azóta is kíséri az életedet, és most te azért ölted meg a szomszédot, mert igazából bosszút akartál állni apádon, de ezt te így nem... Analízis. Megpróbálunk rájönni, hogy mi is mozgat minket. És az elgondolás jó, ugye, mert arról beszél, hogy a gyökerét kell a problémának kijavítani ahhoz, hogy a koronában a gyümölcsök, a levelek egészségesek legyenek. Ha gyökér beteg, beteg lesz az egész fa is, ugye? De nézzük meg, hogy Isten mit mond. 9. vers, 17. fejezet Jeremiásban. Csalárdabb a szív mindennél javíthatatlan. Itt álljunk meg. Csalárdabb a szív mindennél javíthatatlan. A csalárd szó becsapottat jelent. Kikutathatatlan. Család. Mit jelent az, hogy család? Hamis. Becsapott. Olyan, amelynek a véleménye nem érdemel hitelt. Ha egy csalárd ember ad nekem tanácsot, nem hallgatok rá. Amikor egy csaló jön és magyarázza nekem, hogy hogy kéne élnem, akkor kétkedéssel fogadom azt, amit mond. Az, ami én belőlem legbelülről jön, az csalárd. Ha vakon engedek neki, akkor lehet, hogy nem jó tanácsra hallgatok. Jobb tanácsra van szükségem. És a másik érdekes dolog, hogy ki tudná kiismerni. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, és ki tudná kiismerni. Tehát három dolog. Család javíthatatlan, azaz ha rá is jövök, hogy mi a hiba benne, nem tudom kijavítani, de a harmadik gondolat az az, hogy nem is tudom kiismerni. De nem vagyok képes kisilabizálni a legbelső motivációimat. Na most ezt vagy elfogadom hitben, vagy azt mondom, hogy hát nem, én ezzel nem értek egyet. A baj csak az, hogyha nem értek vele egyet, és nem fogadom el, akkor ki vagyok szolgáltatva a család szívemnek. Mert onnantól el fogom fogadni mindazt, amit mond. És a szívem szerint fogok élni. Most tudom, hogy a mai humanista életfelfogás szerint ez a legfőbb parancsolat. Kövesd a szívedet. Hogy mersz ilyet mondani, Sanyi, hogy ne kövesd a szívedet? Hát nem ezt hallom, nem ezt tanultam, nem ezt... Erre voltam büszke. Erre voltam büszke, hogy végre megtanultam a szívemet követni. Nem azt, amit mások mondanak, nem a kultúránkat, hanem végre önmagamat, végre a szívemet. Ismeritek ezt a gondolatot? És ez belénk van ivódva, rögzülve, még keresztényekként is, akik azt, én nem követem a szívemet. És kicsit sajnálom is, hogy már nem követhetem a szívemet. Mert az nagyon jó volt. Én voltam a magam ura, én voltam a magam királya, Sanyi ült a trónon, és ami csak előbudjant az ő szívéből, azt megtette. Én voltam önmagam istene. Én voltam Saul, a király, aki egy pillanat alatt szétverte a királyságát. Sicsúgy. Úgy értem, a vége az volt, hogy meghalt, öngyilkos lett, a fia belehalt, az egész nemzetsége belehalt. Pillanatok alatt elveszített mindent, ripityára ment, Saul király döntései miatt. Család a szív, javíthatatlan, ki ismerheti ki. Abban a pillanatban, ahogy elkezdem megvédeni a saját szívemet, kiszolgáltatom magam Saulnak, van bennem egy Saul. Én vagyok Saul, sajnálom. Remélem, ezt Encsi jól bírja, hazamegyünk, majd még beszélünk el. Semmi baj, nem lesz baj, nem. Nincsenek otthon dárdák, ez a jó. Csak azért, mert Dávidot megpróbálta a székéhez szegezni a dárdájával néhányszor. Az a pillanat viszont, amikor felismerem a szívem családságát, az, amikortól van lehetőségem választani. Onnantól mondhatom azt, hogy nem. Nem tudom, értitek-e? Két természet van bennünk, a régi és az új. Abban a pillanatban, amikor egy ember megtér, újjászületik, születik benne egy új ember, akinek figyelj, új szíve van, tökéletes szíve. És innentől nem az a módszer, hogy a régi ember javíthatatlan család szívét próbálom megbütykölni, hanem hogy választok, hogy a régivel élek, vagy az újjal élek. És a választásom onnantól szabad, amikortól megtértem, és amikortól elismerem ezt a helyzeti valóságot. Mert ha tagadom, akkor nem választok, akkor csak egyszer lemondok erről a felelősségemről. De ha felismerem, akkor onnantól úgy élek, hogy vizsgálom magam. Mikor? Állandóan. Meddig, amíg meg nem halok. Hogyan? Nem kárhoztatva, hanem egyszerű felismeréssel. Vagy a régi emberben élek, és Saul életét fejezem ki, vagy az új emberben élek, és mondhatnám így Dávid életét fejezem ki. És az én döntésem, az én választásom határozza el. Ez a döntés nem egy egyedül meghozott döntés, hanem egy Istennel meghozott döntés. Tehát valahogy így néz ki. Sanyi itt ül, és egyetlen szerepe van az életben, a villanykapcsolóé. Na, túl messze van, oda kéne mennem. Oda is megyek. A villanykapcsoló szerepe. Ez vagyok én. Sötét, világos. Sötét, világos. Tudok én világítani? A világosság Dávid, a sötétség Saul. Dávid, Saul. Tudok én világítani? Sanyi, világíts! Sanyi, légy jó! Sanyi, légy szerető! Sanyi, légy nagyszerű! Sanyi, légy olyan, ami ennek a Bibliában le van írva. Meg tudod csinálni? Nem! Azt csak Isten tudja megcsinálni. Isten élete. Én nem tudok világítani. A lámpa és az áram tud. Egy sokkal nagyobb erő, egy sokkal kifinomultabb hatalom nálam, de én választok. Ha úgy döntök, hogy lekapcsolom, a sötétség teljes természetességében működni fog. A sötétet se én csinálom. Csak van. De én döntöm el, hogy melyiket élem és melyiket fejezem ki. Vagy sötétet, vagy világosat. De ha tagadom ezt a felelősségemet, akkor a kapcsoló gondolata elő se jön. Nem állok ide és nem nyomkodom a gombot. Értitek? Ha nem tértem meg, ha nem születtem újjá, akkor a kapcsolom még nem is létezik, állandó sötétség van. Amikor megtérek, akkor kapok egy kapcsolót. És onnantól élhetek a felelősségemmel, hogy vagy ezt, vagy azt választom. Ez jó így? Ez egy eléggé más módszer, mint amit a humanista világ tanít, ugye? A humanista világ azt mondja, hogy a sötétben igyekez valahogy világosságot gerjeszteni. Dehogy is kapcsoló, semmi ilyesmi. Mondjuk azt, hogy kezd el dörzsölni a falat. És ha elég gyorsan dörzsölöd, izzani kezd, és lesz egy kis fény. Vagy nem tudom. Koncentrálj, és a belső világosságod lehet, hogy kijön. Nem tudom, meddig kéne koncentrálnom ahhoz, hogy a... Rendben. A lényeg az, hogy Saul elszúrja ezt az egészet. És kezdjük el olvasni. Tudnék, amíg nem olvastuk el, addig nem látjátok ennek a súlyát. Jó? Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és révületbe esett a házban. Jó, akkor itt meg is állunk rögtön. Két ellenségem van. Három van, de kettőt már látunk. Az egyik én vagyok, a saját szívem, a képességem arra, hogy totálisan rossz következtetést vonjak le, hogy egy teljesen képzelt valóságot lássak bele az életembe, a tények helyett, és ahhoz viszonyuljak. Saul elképzelte, hogy Dávid a trónjára tör, és el is kezdett így viselkedni. A második, az én után a második ellenségem, azok a bukott angyalok, akiknek nagyon komoly hatásuk van rám, hogyha azt engedem. Hogyan néz ez ki? Úgy néz ki, mint egy tanácsadó. Nem, rosszabb annál. Egy tanácsadó, az egy kívülálló személy, és én hallom, hogy ő beszél hozzám, és eldöntöm, hogy hallgatok-e rá, vagy sem. Egy démoni befolyásolás többnyire úgy zajlik, hogy nem veszem észre, hogy egy második, illetve egy harmadik személy szól hozzám. A démoni kivetítések, üzenetek többnyire egyes szám első személyben hangoznak el, és a tudati szintemet találják meg. Valahogy úgy, mint ahogy egy gondolat felmerül benned egyszer csak. És hogyha az a gondolat egyes szám első személyben hangzik el, akkor így hangzik, hogy én ezt gondolom. Vagy csak így hangzik, Saul a királyságodra tör. Dávid el akarja venni a királyságodat. Dávid hatalomra tör, elveszítesz mindent. Vége van, elszúrtad, ideengedted. Ezt a Dávidot ideengedted. Vége a királyságodnak. Mit fognak gondolni az emberek, amikor szégyenben le kell vonulnod? És a trónodra felül ez a Dávid. Mit gondolnak az emberek? Szégyen, Saul, szégyen. És ez nem én vagyok, de úgy hallom, mintha én lennék. A szívemben szólal meg, a lelkemben szólal meg ez a hang, és mert nem veszem észre, hogy ez nem én vagyok, hanem áll mellettem valaki, aki beszél hozzám, ezért feltétel nélkül elfogadom az üzenetét. Ez a véleményem. Ez a felismerésem. Most rájöttem. Látom. Dávid. Azonnal ráéreztem. Még Dávid még nem is tett semmit. Még csak jön be, kibe megy a sereg érén, és az asszonyok énekelgetnek, de én megéreztem. Én már látom. Én rájövök. Én előre látom. Ezzel akarja vinni a királyságomat. Kész. Ennyi. Kész. Megölöm. Ez a legjobb. Öld meg. Most szabadulj meg tőle, amíg még lehet. Szabadulj meg tőle. Most, amíg lehet. Később már késő lesz. Most öld meg. Megölöm. Jól hangzik? Veled megtörténhet? Velem nem. Én nem azért gyűlölöm a szomszédot, mert az egy bunkó. Vagy az apámat, vagy mert megérdemli azért, mert tényleg azt csinálja. Gondolod, hogy nem? Hát látom, hogy mit gondol. Ne viccelj. Látom én. És persze nagyon sokszor van benne igazság. Dávid tényleg jobb volt, mint Saul. Tényleg Dávid volt az örökös. Már ő ezen a ponton már fel volt kenve királynak. Ő volt az eljövendő királya. Izraelnek. Tényleg. Az asszonyok tényleg azt mondták, hogy ő 10 000-et ölt meg, Saul meg csak 1000-et. De a helyzet az, hogy Saulnak nem kellett volna azonnal elveszíteni a királyságát. Meghalhatott volna öreg korában, és Dávid akkor ült volna a trónra. Isten türelmes volt. Így is Saul még 13 évig a trónon maradt. 13 év alatt veszítette el a királyságát. Csúnyán. De nem kellett volna, hogy így alakuljon. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és révületbe esett a házban. Dávid pedig a lantot pengette, ahogy minden nap szokta. Saul kezében láncsa volt. Saul feléje dobta a láncsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. De Dávid két ízben is kitért előle, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az úr, Saultól pedig eltávozott. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élén. Nagyon érdekes, hogy Dávid hogyan reagál erre. Ezt ugye meg akarta ölni. Tehát az nem vicc volt. Tudod, ott ülsz, és nézlek egy darabig, és egyszer csak fogom a lányzsát, és tudod, és feléd dobom, te épp, hogy elhajolsz, és kiszaladok. Ezután te mit csinálnál? Mit gondolnál királyról? Hát te... Dávid visszament, ugye nem Dávid lojális maradt. Ezt még kétszer eljátszotta vele Saul. Tehát hogy tudta még kétszer eljátszani? Úgyhogy Dávid tűrte. Dávid tényleg alázatos volt. Bízott Istenben, hogy ez így rendben lesz. Nagyon érdekes a fondorlat, ami itt megjelenik. Ugye nem feltétlenül harccal, nem feltétlenül negatívan akarta Saul eltávolítani az útból Dávidot. Itt például megpróbálja összeházasítani a lányával. Aztán egyszer így szólt Dávidhoz, Saul Dávidhoz. Nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, Mérábot. Csak légy az én vitézem, és harcold az úr harcait. Mert így gondolkozott Saul, ne én pusztítsam el, hanem a filiszteusok. Dávid ezt felelte Saulnak, ki vagyok én, mi az én életem és apám családja Izraelben, hogy veje legyek a királynak. De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz Saul lányát, Mérábot, mégis a meholai Adriélhez adták feleségül. Aztán a másik lányát, Mikált, aki megszerette Dávidot, tényleg hozzáadja. És a trükk nem jött be, abban reménykedett, hogy ez valahogy megoldja a problémát, és 28. versben azt mondja, hogy Saul azonban látta és tudta, hogy az úr Dáviddal van, és Mikál, Saul lánya szereti őt. Ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. A filiszteusok vezérei kivonultak harcolni, valahányszor kivonultak, Dávid mindig nagyobb sikert ért el, mint Saul több szolgája, ezért igen híressé lett a neve. 9. vers 19. Egyszer az Úrnak az a rossz szelleme megszállta Sault, amikor a házban ült, lándzsával a kezében, Dávid pedig pengette a lantot. Ez a második eset. Dávid megint nem tanult. Dávid nem tanul semmiből. Ekkor Sault lándzsájával a falhoz akarta szegezni Dávidot, de ő félrehajolt. Sault elől, és a lándzsa a falba fúrodott. Dávid pedig kifutott és elmenekült azon az éjszakán. És itt kezdetét veszi egy ilyen road story, ami nagyjából úgy néz ki, hogy Dávid menekül, Sault üldözi. A 22. vers első fejezet. Elment azért onnan Dávid, és az Abdullám barlangjába menekült. Amikor meghallották testvérei, és apjának egész rokonsága elmentek hozzá. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérükké lett, mintegy 400-an voltak vele. Tehát így veszi kezdetét egy több mint 10 éves bujdoklás. Dávidnak menekülnie kell Sault elől, és barlangokban, ahol csak lehet, rejtőzik, és nagyon érdekes, hogy ahogyan Sauttól elpártolnak az emberek, úgy Dávidhoz pedig odavonzódnak. Egész egyszerűen az ő jelleme, az ő hozzáállása, amely gyökeresen ellentéte Saulénak, egy olyan, amely nem eltaszítja az embereket magától, hanem odavonza őket. Az elnyomott, eladósodott és elkeseredett emberek, azok, akik a leggyengébbek, azok, akiknek lenne mitől félnie, azok, akik biztos, hogy nem találnának helyet Saul mellett, Dávidhoz húzódtak, és ő mellé szegődtek. És Dávidnak igazából ez a 11 néhány év a jelenfejlődés ideje volt. Persze mondhatjuk azt, hogy Dávid volt a pehjes ebben az egészben. Itt volt Sault a maga üldözési mániájával, azzal, hogy beleképzelt valamit Dávidba, és elkezdett ez ellen, az elképzelés ellen harcolni, megtámadta időzőbe téve, nem is időt, mondhatjuk valóban a legjobb barátját, a leghűségesebb szolgáját, és gyakorlatilag az egész királyságát szétrombolta ezzel az elképzeléssel. És szegény Dávid volt ennek a károsultja. És mindeközben pedig Isten a jóra használta Dávid életében ezeket az éveket. Dávid ezek alatt, az évek alatt vált egy olyan szelíd, megtört, önzetlen vezetővé, aki később, amikor a trónra ült, képes volt olyan módon vezetni a királyságot, ahogyan azt tényleg tette, dicsőségben, Isten nevében, valódi nagyszerűséggel. Dávid sokszor megmutatta az élete során, hogy megtanulta a leckét. Megtanulta a leckét, hogy ne nézzen önmagára, és ne nézzen a körülményeire. Gondolj bele, amikor 10 évig egy barlangban kell élned. Lehet, hogy nem egy barlangban, lehet, hogy több barlangban, menekülve. Mint hogyha, most gondolj bele, köröznének téged Magyarországon. A rendőrség és a katonaság is. Tehát most is ki lenne adva előled egy körözési parancs. És most itt ülnél ezen az órán, és fülelnél. Néhány szolgád lent állna az ajtóban, és figyelni, hogy jön-e a rendőrség. És egyszer csak felszólnának mobilon, hogy jönnek. És te pattannál föl, az órának vége, tudod, és futás lenne, menekülés. És akkor Budapestről, Bélapátfalvára, Bélapátfalváról, nem tudom én, Gyömrőről, nem tudom. És menekülésből állna az életed 10 évig. Egy koholt vád miatt, a király rémképe miatt. Ő megtanulta, hogy a körülményei között Istenben bízzon. És a zsoltárainak a nagy részét, ahogy olvassátok, Dávid ezekben az években írta. Azokat a hihetetlen zsoltárokat, amik arról beszélnek, hogy Istennek milyen hatalmas értéke van az ő életében. Hogy Isten minden neki. Hogy az élet Isten. És ezt megértem, nem nagyon volt neki más. De ez volt a cél. Ez volt az üzenet, amit meg kellett tanulnia. Ez volt az, amivel Dávid ezerszer erősebbé vált, mint Saul valaha lehetett volna. Saul önmagára nézett. Saulnak az volt az ereje, ami körülötte volt. Abba kapaszkodott, amit meg tudott fogni. A királyságába, a tehetségébe, az elismertségébe, az emberek véleményébe. Dávid egy menekült volt, aki egyetlen egy dologba kapaszkodhatott, Istenbe. És megtanulta, hogy Isten kimenti őt minden bajból. Lehet, hogy nem járatja mindig kényelmesen, de mindig vele van, és mindig megmenti. 10 év menekülés után, amikor azt látod, hogy végül is üldöznek, de el nem érnek. Futok, de valójában nem vagyok legyőzött. És kétszer is, sőt azt hiszem 3-szor történt meg, hogy Isten Dávid kezébe adta Sault, az üldözőjét. Olvassuk el a 22. fejezetben, van egy rész. Nem, a 24-ben van. Azt mondja a 2. vers, amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Engedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul 3000 válogatott embert Izraelből, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit az Zergék kősziklájánál. Amikor eljutottak a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét végezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legbelső zugában tartózkodott. Gondolj bele, bemegy pisilni a barlangba, és tudod, örül ott egy jó kis sziklának, megáll, végzi a dolgát, és tudod, Saul épp fölnéz a könyvéből, és mármint Dávid fölnéz a könyvéből, vagy nem tudom, és ott egyszer csak látja, hogy az ott nem a király. De az a király. Akkor ezt mondták az emberek Dávidnak, nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig elindult a barlangból, és útjára ment. És itt álljunk meg egy pillanatra. Normális, amit ez a Dávid csinál. Láttátok, mit csinált? Tehát ott van az ellenség, meg akar ölni. Nyilvánvaló, hogy ő az, aki téved. Nyilvánvaló, hogy én vagyok az eljövendő király. Már föl vagyok kendve királynak. Valójában ő a trónvitorló. És abban az időben tényleg ez volt a szokás. Tehát, hogyha volt egy ellenséged, megölted. És ha meg tudtad ölni, akkor ez nagyjából azt jelentette, hogy Isten a kezedbe adta az ellenségedet. Nem, egy kicsit más világ volt. Úgyhogy amit itt az emberei mondanak, az nem egy vérlázító gondolat volt. Az, igen, végül is, igen. Oda megyek, lecsapom a fejét, kész. Megvan oldva. Dávid nem tette. Miért nem? Miért nem? Miért nem? És figyeljetek, oda ment és levágta a köpenyének a sarkát. És gondolom ez egy fricska akart lenni arra, és majd mindjárt látjuk, hogy mire fogja ezt használni. Ez egy apróság, nem? Hát ezt aztán igazán nem lehet a szemére vetni. Vagy igen? És ezt olvastuk, hogy megindult a szíve. Ahogy ezt megtette, megindult a szíve, ami valami olyasmit jelentett, hogy Isten rászólt. Mit csinálsz, Dávid? Az az ember, az én felkent királyom. Lehet, hogy megbudjant. Lehet, hogy meg akar ölni, de akkor is az én királyom. Ez az én ügyem, ezt én intézem el. Te nem veszed a magad kezébe. És ezt Dávid meghallotta. Ezt el tudjátok képzelni, hogy milyen érzékenysége volt Istenre? Milyen, mennyire Isten volt a fókusza, mennyire az határozta meg a döntéseit, hogy az Úr tényleg mit akar. És megértette, és igazából egyetértett vele, hogy jövök én ahhoz, hogy kezet emeljek az Úr felkentjére. Isten mentett meg engem eddig is. Ő kent föl királynak. Ő mentett meg eddig is Saul kezéből. Ő az, aki ezt a nagy népet körém gyűjtötte. Ő fogja egyengetni az utamat. Én az ő életét élem. Hogy vehetném a magam kezébe a bosszú állást? Hogyan vehetném a magam kezébe? És megindult. Igazából Isten csendben megfedte, és Dávid elfogadta ezt a feddést. Ezért nagyszerű Dávid. Nem azért, mert nagyszerű dolgokat tesz, hanem mert nagyszerű kapcsolata van Istennel. Van egy érzékenysége, van egy összpontosítása, amely tökéletes. Dávid rengeteg hibát követel az életében, és lehet, hogy még a következő hetekben beszélünk erről. Iszonyatos hibákat, de mindig visszafordul Istenhez, mindig meghallja a kijavítást, mindig engedelmeskedik, amikor Isten ráteszi a kezét. Nem változ, nem javul meg, tehát nem egy csoda történik, de ő egy igent mond arra, amit Isten mond. Ő azt mondja, hogy én a te embered vagyok, és te az én Istenem, legyen a te akaratod szerint. Esik kell, de ez a hozzáállása soha nem múlik el. És csak nézzük meg, mennyi az idő gyorsan. 9:02, akkor ezt az egy gondolatot még. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak, miért hallgatsz olyan embereknek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid vesztére tör. Dávid a vesztére tör. Tehát fogta, ezután pedig Dávid is földkelt, 9. vers, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után. Uram, király! Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte. Nagyon érdekes. Dávid tiszteli Sault. Tiszteli Sault? Tiszteli? A szívében is? A szívében is. Abszolút tiszteli. Hú. Gondolj bele, és ezt az embert üldözte el Saul maga mellől. Normális? Nem normális. Miért tiszteli? Mi van Saulban, amit tisztelni lehet benne? Igen, Isten van benne. Egy embernek az az értéke, amit Isten ad neki. Nem én mondom meg, hogy mi a tiszteletre méltó benned. Az tiszteletre méltó, ami Isten szemében vagy. És a mi esetünkben mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Hogyha ha azon tűnődsz, hogy miért kéne tisztelned egy embertársadat, akkor a válasz az, hogy azért, mert ő Isten képére lett teremtve, és bármikor megtérhet, bármikor Isten örökbefogadott fiává, lányává válhat, de lehet, hogy már az is. Lehet, hogy már az is. Ott van egy ember, aki esetleg az életedre tör, valóban az ellenséged, valóban egy marha. Saul egy marha volt, ezt kell mondani. És ennek ellenére Dávid tisztelte, és ez a tisztelete nem volt egy naív, egy szégyenletes tisztelet. Ez egy dicsőséges tisztelet volt. És nézzétek, mit mond. Azt mondja, ekkor ezt mondta Dávid Saulnak, miért hallgatsz olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyet sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyet sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot közöttünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet, ahogyan az ősi példabeszéd mondja, gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezet. Ki ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát, vagy egy árva bolhát? Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot közöttünk, vizsgálja meg, perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul, a te hangod ez, Dávid fiam? Milyen aranyos. És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem, az Úr kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára, jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem, mert magam is tudom, hogy te bizonyosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Esküdj meg most az Úrra, hogy nem írtott ki utódaimat, és nem törlött ki nevemet nemzetségemből. Dávid megesküdött Saulnak, Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a Sziklavárba. És éltek boldogan, amíg meg nem haltak. Ez egy tiszta pillanata volt Saulnak. Tiszta pillanata volt. És ahogy olvassuk tovább a történetet, még háromszor előről kezdi. Úgy értem, hazamegy, leül magában, a kis rendszerében megint elkezd gondolkozni, megint jönnek a démoni kivetítések, és két órával később megint indul a hadseregével üldözni Dávidot. Ha nem bánok el azzal a rendszerrel, ami bennem van, amely generálja ezt a hozzáállást, akkor a tanítás, a felismeréseim, a tiszta pillanataim ellenére visszatérek ahhoz a kerékcsapáshoz, amit a szívem diktál nekem. És Istennek nem volt más megoldása erre, mint a kereszt. Azt mondta, hogy tagadd meg önmagadat. Tagadd meg, jön a gondolat, hogy megölöm Dávidot, tagadd meg a gondolatot. Ez nem én vagyok, az a régi ember, sötétség. Nem hagyhatom a kapcsolót ott, át kell kapcsolnom. Ez nem én vagyok. Uram, segíts, tölts be, te vagy az életem, ha elveszek, hát veszek el. Rendben, ha Dávid el akarja vinni a királyságomat, vigye. Te akkor is megmaradsz nekem, én akkor is élek, és az életem nem arról szól, amit a kezemben fogok, nem arról szól, amit elveszíthetek, hanem rólad. Választanom kell aközött, hogy miből merítek, a régi ember vízszintes kötöttségeiből, vagy az új ember elveszíthetetlen életéből. Mert ha a régiben élek, akkor indulatok fognak engem irányítani. Vágyak, küszködések, kényszerek, embereknek való tetszeni akarás, veszítéstől való félelem, a legönzőbb, a legfurcsább motivációk fognak uralkodni rajtam. Újra meg újra. Egészen addig, amíg meg nem tanulok elég gyakran választani. És ahogy egyre gyakrabban választom az újat, úgy a régi ember gondolatmintái meggyengülnek. A régi ember mániái, elképzelései csendesednek. Saul, hogyha ezt a döntést, amit itt meghozott, meghozta volna naponta, akkor 3 hónappal később az öld meg Dávidot hang, az már csak ilyen suttogó is, Mi? Ismerős ez valahol. Emlékszem, hogy ez engem sok bajba zavart. Nem! Kuss, hallgass! Én nem így élek, én nem így gondolkozom. És a másik hang, Isten hangja, amit Dávid viszont jól hallott, azt Saul is elkezdhette volna hallani. És voltak jó pillanatai, ha olvassátok a történetét, voltak jó pillanatai. És hiszem, hogy a mennybe mentő egy hívő volt. De a földi élete során Isten elfordult tőle. El kellett, hogy forduljon tőle, mert olyan döntéseket hozott, amelyek mellé Isten nem adhatta a nevét. Az Ószövetség idejében a Szent Szellem nem költözött bele a hívőkbe, hanem csak beárnyékolta őket, rájuk szállt. És az Ószövetség időben volt arra lehetőség, hogy a Szent Szellem eltávozzon a hívőtől. Ez nem jelenti azt, hogy elveszítette az üdvösségét. Az üdvösség, ha egyszer megvan, elveszíthetetlen. De a tapasztalati életében tényleg átélhette, hogy Isten elhagyta őt. És ezt itt olvassuk is több helyen, hogy Saultól eltávozott az Úr szelleme, Dáviddal viszont vele volt egész életében. Úgyhogy legyen a kereszt döntése egy drága döntés nekünk. A kereszt döntése pedig csak ez. Én élek, Ádám él, vagy Krisztus bennem. Ez a kettő. Saul és Dávid között választok. A régi emberem, aki romlott és csalárd, vagy az új emberem között, aki pedig tökéletes és Isten szeretetével szerető. Ez a döntés a kereszt döntése. Aki nem tagadja meg magát, és nem veszi fel a keresztjét naponként, nem lehet az én tanítványom. Aki megőrzi az életét, ezt elveszíti azt, mert nem lehet megtartani, mert ez egy önpusztító élet. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, örök életre őrzi azt meg. Nem csak időben örök életre, hanem minőségben örök életre. Az az ember most elkezdi az örök élet minőségét élni, itt a Földön is. Úgyhogy ez a kereszt döntése, vedd fel a keresztedet, azaz hozd meg pillanatról pillanatra azt a döntést, hogy a sötétség helyett a világosságot választod, hogy a kapcsolót a kiállásból a beállásba kattintod. Hányszor? Hányszor? Ahányszor kell? Ahányszor kell? Tízszer, százszor, ezerszer egy nap. Hányszor? Ahányszor kell? Uralkodnod kell a lelked fölött. Nem erővel, hogy majd te csinálsz fényt, hanem választással, ezzel az egyszerű választással, kinek az életét élem. A sajátomat, vagy Krisztusét. Galácia 2:20. Úgyhogy, drága Uram, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben. Add, hogy az új emberünkben éljünk. Add, hogy amikor jön ez a furcsa gondolat, amikor jön ez a sauli szellem, akkor csak felismerjük, és azt mondjuk, hogy nem, ezek nem mi vagyunk, ezt nem akarjuk, ezt mi nem akarunk önpusztítóakká válni, hanem téged választunk, Uram. Add nekünk ezt a hatalmat, amivel tényleg választhatunk, amivel felismerünk és döntünk melletted, hogy a gyümölcse élet legyen, és ne halál. Ez az imánk, Uram, a te drága nevedben. És hogyha van köztünk még valaki, aki esetleg nem biztos benne, hogy elfogadta Jézus Krisztust, mint a megváltóját, ez az első lépés. Enélkül nincs is kapcsoló. Ő az életét adta érted. Meghalt a bűneidért, és ajándékba ad mindent. Egy egyszerű döntés, csak ennyi, elfogadom, és örök életed van. És onnantól szabad vagy választani a régi és az új között, pillanatról pillanatra. Úgyhogy csak mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy bűnös vagyok, de tudom azt is, hogy te meghaltál minden bűnömért, és örök életet adsz nekem. Én ezt elfogadom, köszönöm, a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Hogyan különbözteted meg a saját gondolataidat egy démoni kivetítéstől? Hogyan különbözteted meg a saját... A kettő között nincs nagy különbség, ez a szép benne. Tehát ez mehet egy kalap alá. Hogyan különbözteted meg a saját testi gondolataidat, a sötétség gondolatait a világosság pillanataitól? Ugye? Igen. Van egy objektív mércénk. A szubjektív idealista sose tudhatja, hogy igaza van-e. A szubjektív idealista egy olyan ember, aki számára az elsődleges irányelv az, ami belülről jön. Amit én gondolok, amit én érzek, ami az én véleményem. Az az igazság, amit leginkább igaznak érzek. Ez a fajta gondolkodásmód nem rendelkezik egy objektív mércével, nem tudja megállapítani, hogy melyik gondolata igaz és melyik tévedés. Ezzel a hozzáállással csak addig lehet élni, amíg meg vagyok róla győződve, hogy tévedhetetlen vagyok. Amíg remélem, hogy a szívem és az én belsőm legalább az esetek 90%-ában jó eredményre jut. De ahogy ez a bizalma meginog, onnantól a szubjektivitás, az, hogy magamból indulok ki, és én vagyok önmagam mércéje, tehát mondjuk egy gondolatot az alapján tartok igaznak, hogy milyen jók az érzéseim közben, és ha nagyon jók az érzéseim, akkor nagyon igazak, vagy ha nagyon rosszak az érzéseim, akkor nagyon igazak. Ugye, hogyha van egy rossz sejtésem, egy megérzésem, és nagyon rosszul érzem magam közben, akkor ez biztos igaz, mert egy ilyen erős érzés kapcsolódik hozzá. Ugye? Most csak, nem tudom, mondom. És így nincs lehetőségem különbséget tenni. Mert attól, hogy valami jó érzést vagy rossz érzést ébreszt, attól az igazabb vagy hamisabb? Nem. Semmi köze hozzá. Az egyetlen lehetőségem, hogy tudom, hogy mi az igazság, és a saját gondolataimat mindig hozzá mérem, és hogyha a gondolat úgy hangzik, ahogy írva van, akkor igaz, ha pedig nem úgy hangzik, akkor nem igaz. És ez fárasztónak tűnik? Nem tudom, mondjuk annak, de még mindig jobb, mint Saul élete. Saulnak azt kell, hogy úristen, meg akarom ölni Dávidot. Ez most jó vagy rossz? Mit csináljak? Én megölném. Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok. Én megölöm. De lehet, hogy nem kéne megölnöm. Hogy döntsem el? Megyek a Bibliához, elolvasom, és elkezdem, akkor mit tudom én, odahívom Sámuelt, a profétát, és 3 hétig oktass engem arról, hogy mit kell tennie a királynak, hogyha úgy érzi, hogy a trónjára törnek. Megöljem, vagy ne öljem meg? Mit mond a Biblia? És akkor kapott volna tanácsot. De a lényeg az az, hogy nem engedelmeskedhetett azonnal annak, ami kibudjant a szívéből. Na most, amikor valaki már jártas a Bibliában, akkor nem is kell paphoz mennie, és 3 hétig tanulmányozni, mert már tudja. Azt mondja, hogy ne állj bosszút önmagadért. Hagyd a bosszút Istenre. Ne a magad hasznát keresd, hanem a másokét is. Ne bízz a saját elhatározás, hanem bízd minden utadat Istenre. És mit csinálsz? Már is vársz. Lehet, hogy Dávid a trónomra tör, nem tudom. De Uram, ez előtted van. Kérlek, adj nekem bölcsességet, mit tegyek? Azt akarod, hogy ő legyen a király? Mert akkor csak mutasd, hogy hogyan adjam át a trónt neki, átadom. De ha azt akarod, hogy én legyek a király, akkor védd meg a királyságomat. És engem vezess olyan bölcsen, hogy igazságosan bánjak Dáviddal. És ha tévednék, mutass rá a tévedésemre. És ha ez egy gonosz gondolat, egy démoni kívül, akkor szabadíts meg tőle. Vagy legalábbis adj erőt, hogy ellenálljak. Adj erőt, hogy nemet mondjak rá, még akkor is, ha nem hallgat el. Mert nem látom, hogy te azt mondanád, Uram, hogy ezt tegyem meg. És ez egy jó hozzáállás. A Bibliában nem találtam. Az imáimban nincs erre megerősítés. Úgyhogy nem teszem, nem engedelmeskedek neki. Rossz érzés, és hallom újra meg újra, majdnem beleőrülök, mert állandóan hallom, hogy meg kéne, és rosszul is érzem magam, félek tőle. Bizonytalan vagyok, Uram, de akkor is ez nem igaz. És nem adom be a derekam. Azt hiszem, csak így lehet. A Biblia az egyetlen objektív mérce, amely előtt, ha egy gondolat megáll, akkor rendben van, valószínűleg rendben van, de ha már a Bibliánál megbukik, akkor tuti, hogy nem igaz. És akkor itt hadd adjak egy, Daninak beszéltem erről, egy 4 lépcsős módszert arra, belefér ez még? 5 perc alatt elmondom, hogy Isten hogyan vezethet téged. Tehát ha arra vagy kíváncsi, hogy most ez a gondolat Istentől van, vagy nincs, akkor hogyan tudod eldönteni? Akár ima közben is. Ugye gondolkozol, és jön egy gondolat. Az első, hogy biblikus-e. Tehát ez a legelső mérce. Megfelele a Bibliának. Benne van-e a Bibliában? Ha nincs benne, vagy másképp mondom, gyökeresen ellentmond valamilyen nyilvánvaló és világos tanításnak, ami biblikus, akkor az nem lehet Istentől. Kizárt dolog. Miért? Mert az ige és Isten egy. 1 János 1. Kezdetben vala az ige Istennél volt, és Isten vala az ige. És Isten nem beszél a saját igéjétől függetlenül, és pláne nem beszél attól annak ellentmondóan. Ez olyan, mintha skizofrén lenne, Isten önmagát kellene megtagadnia. Nem teszi. A második, hogy békességed van-e vele. Ami nagyjából valami olyasmit jelent, hogy amikor imádkozol egy dolog felől, és mondjuk biblikusnak tűnik, tehát valami tényleg helyes dolgot akarsz csinálni, hogy akkor Isten szelleme mit mond neked közben. És ez valami hasonló, mint ami Dáviddal történt. Dávidnak felkavarodott a szíve, békétlensége lett, amikor levágta Saul köpenyét. És megállt, és rögtön odafigyelt, hopp, mi van itt? Úgy érzem, hogy Uram, te csináltál valamit, ami arra indít, hogy álljak meg. És ezt tényleg átéljük. Vagy átéljük a másikat, hogy gondolok valamire, ami akár nehéznek tűnik, elérhetetlennek, és nagy nyugalmam van vele. mint amikor Dávid megölte Góliátot. Ez lehetetlen. De 3 napja járkálok itt, gondolkozom e felől, imádkozom felőle, kérdezgetem, már látom a részleteket, nem vagyok elhamarkodott, tudatos vagyok, itt vagyok Isten előtt, van hitem Isten előtt, és nyugodt, békén van. Megyek, megölöm Góliátot, békén van vele, megyek, megölöm. Nem, és ez része Isten vezetésének. Mik azok az érzések, mik azok a belső állapotok, amik biztos, hogy nem isteniek? Üzöttség, vádaskodás, ítélet, kárhoztatás, félelem. Önzés. Olyan gondolatok, amiben csak én vagyok. Mi van még, ami szokott mozdítani, így előjön? Aggodalom. Mi van még? Ezek nem Isten hangja. A legnegatívabb hang Istentől az a szomorúság és a bűntudat. A szomorúság az valami olyasmi, amikor valami valódi veszteség ér, külső vagy belső. Mondjuk azt, hogy tényleg elszúrtam valamit, teljesen elszúrtam, és szomorú vagyok miatta. Megterhel, mint most Dávidot mondjuk, amikor levágta Saul köpenyét, hogy gyorsan helyre, de jött egy ilyen, miért csináltam ezt, hülyeség volt. És a másik hasonló ehhez a bűntudat, ez az a nem egy ilyen letaglózó, hosszan gyötrő bűntudat, hanem az a kijavítás, amikor, hey, mit csináltál, Dávid? És hirtelen jön ez a bűntudat, hogy ezt rosszat csináltam, igen. De ahogy helyreállok, ahogy 1 János 1.9 szerint megvallom a bűnömet, igazad van, elszúrtam, ez azonnal elmúlik. Hogyha ezután még mindig van bűntudat, az egy démoni kárhoztatás. Jó, a harmadik, hogy mit mondanak Isten emberei. Tehát sokat segítenek a tanácsadók. Ha beszélsz egy lelkipásztorral, és azt mondja, hogy igen, ez jónak hangzik, akkor léphetsz a negyedik felé, és az ez, hogy vannak-e nyitott ajtók. Tehát amikor lépni akarsz, akkor lehetetlenné teszi-e Isten, amit teszel, tenni akarsz, vagy nyitva marad az ajtó. És ha nyitva marad, akkor hitben átmehetsz. És azt mondod, hogy Uram, azzal a meggyőződéssel teszem, hogy te vezettél.